az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjjal olyan kutatónőket ismernek el, akik nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el, és aktívan támogatják a fiatal lányok tudományos pályaválasztását. Erősen felhős lesz az ég. Sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Este inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben és zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, estére 6 és 15 fok közé hull a levegő.
5 óra múlt 6 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Gergács Anikó.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Május 12-e kedd van, ma a pongrácokat köszönhetjük. A magyar néphagyományban ez a nap a fagyos szentek első napja. Évszázadok során ez az időszak gyakorta hozott komoly lehűlést, nem egyszer fagyokat is. Ez pedig veszélyeztette a zsengehajtásokat és a veteményest. Ezért az érzékenyebb növényeket, például a paradicsomot vagy a paprikát, a májusi fagyos szentek után ültették ki a kertbe. Hogy most milyen időt hoznak a fagyos szentek, az még kérdés, most azonban jöjjön néhány témaajánlat az elkövetkező szűk fél órából. Nem csak az állatok tisztelete kell az elkötelezett állatvédelemhez, de az is, hogy ismerjük őket. A kutyákról, macskákról egyre többet tudunk, de mennyire ismerjük a lovakat?
Ő kökény, ő a nagy Nónius, akinek elég hányattatott sorsa volt, és itt próbáljuk ezt elfeledtetni vele. Verte az első tulajdonos. Én azt gondolom, hogy azért, mert a ló nem értette, hogy mit akarnak tőle, ezért sunyított. Ezt az ember félreértheti, mert az van az emberek fejében, ha a ló sunyít, akkor biztos, hogy támadni fog.
Állatvédelmi sorozatunk 4-6 körül jelentkezik. Kicsik, pelyhesek és sok figyelmet követelnek. Fertőhomokon már kikeltek az első gólyafiókák.
Viszonylag hosszabb folyamat, amíg minden fészket elfoglalnak. A legelső fészkekben, ahol legelőször költöttek le, ott lehettek már egy-két napos fiókák, és aztán ahogy telik, bulik az idő, egyre több fészekben látjuk majd meg a kis fejüket a fiókáknak.
Részletek 17:30 előtt. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella. Egy hely, ahol összefonódik a család és falu történet. A füzéri tájház története a 19. század második feléig nyúlik vissza. A több mint 100 éves épület és tárgyai nem csak egy letűnt kor emlékeit őrzik, hanem egy közösség múltját is. Most jön a hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Füzérvára alatt a zempléni hegyek ölelésében áll egy ház, amely nem csak a népi építészet emléke, hanem egy család élő története is.
A Mestergerendába vésett évszámról tudjuk pontosan, hogy 1879-ben épült. Horváth András és Bodnár Erzsébet építette ezt a házat.
A látogatókat egy olyan szakember, tárlatvezető kalauzolja végig a szobákon, akinek az ősei rakták le az alapköveket. Szuhainé Vida Ibolya számára a falak a dédszülők emlékét őrzik.
Neki két gyermekük született, és aztán az egyik lányuknak született 10 gyermeke, és így innen aztán a rokonság.
A tudás, amit a turisták, a látogatók kapnak, generációkon át finomodott, és a nagymama tanításai révén vált hitelessé.
Én gyerekként úgy jártam ide, hogy már nagymamám tanította azt, hogy majd az idegeneknek mit kell mondani. Ezzel a feltétellel adták el lényegében az idősek a házat, hogy a családunk azért valamelyest kötődjön hozzá, hogy az idegenvezetést azt így mi oldottuk meg.
A tájházba belépve egy olyan világ tárul elénk, ahol az ember mindent felhasznált, amit a természet adott. A kisparaszti életforma alapja az önellátás volt.
Sokkal kevesebb dolga kellett legyen az embernek, és mégis olyan boldogok voltak. Tartottak tehenet, megfejték, csináltak vajat, túrót, tejfölt. Mindenhez megvolt az apró eszköz, amivel el tudták ezt készíteni, egy vajküpülő, egy zsolytár, amiben belefejtek. És utána a fali kaszni, ahol eltartották a tejfölt, minden azért volt, hogy minél kevesebb vesszen kárba. És ami kárba veszett volna, azt esetleg a jószággal letették, illetve komposztáltak.
A házat szegény parasztok lakták. A berendezési tárgyak jelentős része a helyiek nagylelkű felajánlásaiból gyűlt össze, Így vált ez az épület, a tájház, a közösség közös emlékezetévé.
Nagyon sokan adtak tárgyakat. Lehetőleg minél többet megpróbáltunk abból a korszakból itt bemutatni. Ez egy szegény parasztház volt. Mindig olyan hévvel jövök ide, hogy minél többet átadni, mert a mai látogatót nagyon érdekli. A döngölt padló, amin járunk, azt hetente felcsutakolták kint a tőckét az épület előtt. Azt is mindig betapasztották, lótrágyát használtak, agyagot hozzá.
A tőc a fal védelmére épült ülőpad. A füzéri tájház nem csupán egy megálló a vár felé vezető úton. Itt a látogató a személyes történeteken keresztül értheti meg, mit is jelentett valójában a hegy közben élni.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A Kárpát-medence nagy részén borult most az ég. Bécsben zápor eső esik, 13 fok van. Grácsban 13, Pozsonyban 14, Kassán szintén 14 fokot mértek. Ungváról nem érkezett adat. Kolozsváron 12, Aradon 15 fok van. Újvidéken esik az eső, 16 fokot mértek. Zágrábban szintén esik az eső, 14 fok van. Csíkszeredában borult az ég, ott 13 fokot mértek most hajnalban. Elkötelezett állatvédelemhez nem csak szeretet és tisztelet kell, de az is, hogy ismerjük az állatokat. Nagyon sokszor ugyanis pont a megismerés hiánya vezet az állatok bántalmazásához. Sokan ugyanis gyakran csak ösztönlényeknek tekintik őket. A kutyákról, macskákról már egyre többet tudunk, de vajon mennyire ismerjük a többi állatot? Szmrecsányi Márton és családja Barnagon lovasi jászközpontot hozott létre, ahol 8 lóval élnek együtt. Az, amit ők tudnak a lovakról, megváltoztathatja mások szemléletét is ezekről az állatokról. Benkő Andrea járt náluk.
Hát gyönyörű szép nagyok ezek a lovak. Aki itt megállt előttünk?
Ő kökény, ő a nagy Nónius, akinek elég hányattatott sorsa volt, és itt próbáljuk ezt elfeledtetni vele.
Mi történt vele, azt tudja?
Hát verte az első tulajdonos. Én azt gondolom, hogy azért, mert a ló nem értette, hogy mit akarnak tőle, ezért sunyított. Ezt az ember félreértheti, mert az van az emberek fejében, ha a ló sunyít, akkor biztos, hogy támadni fog.
Mit jelent az, hogy sunyít?
Hátra csapja a füleit. Ezért az ember meg felemeli a hangját, valami eszközhöz nyúl, és azzal verik. Ő meg nem érti, hogy miért verik, mikor ő nem akar semmi rosszat, és egy idő után már támadni is fog.
Ide jött szépen. Könnyű jött lovagolni különben?
Nagyon nehéz, mert nagy darab, de közben meg azért érzékeny, finom belül. Nem mondanám nagyon okosnak, de azért próbál megfelelni. Amikor sikerül, akkor nagyon örülök.
Engem is megszagolgat. Milyen jó meleg a lehelete. Meg lehet simogatni a pofiát? Jaj, de szép vagy. Minden állat kíváncsi a mikrofonra. Visszakor?
Kökény olyan, hogyha én elindulok a lovarda felé, akkor ő elkezd követni, hogy hát ha fogok vele dolgozni. Én azt gondoltam egy ideig, hogy a lovak úgy találják ki a gondolatomat, hogy megjelenik a testemen a gondolat. De most már azt gondolom, hogy ennél mélyebb, sokkal többet tudnak. Valahogy kitalálják, hogy én mit szeretnék.
A Barnagi Lovas Központban a Kassai Lovasi Jásziskola hagyományai és a magas iskola jelenik meg. Folytattuk a beszélgetést Szmrecsányi Mártonnal.
8 lóval dolgozunk, és a lovakat próbáljuk minél magasabb szinten képezni. Különféle szinten vannak, mert nem tudunk az összes lóval foglalkozni mindig, ezért kiválasztottunk magunknak 2-2 lovat, és velük foglalkozunk jobban.
Mi az, amit látnak ilyenkor a lovon, ami miatt rájuk esik a választás?
Ez olyan nekem, mint egy emberrel való kapcsolat. Nem tudom megmondani egy emberrel sem sokszor, hogy miért szimpatikus, egyszerűen szimpatikus, és a lóval is így vagyok. Nagy Nónius, akit az első gazdája vert. Más nem nagyon tud vele bánni. Ő ilyen rejtélyes kapcsolat, hogy miért. És egyre mélyebb a kapcsolat, és egyre jobban ragaszkodik hozzám. Ez egy nagyon jó érzés, hogy ki tudtam hozni egy ilyen mély állapotból, és most már kedves az emberekkel is.
Azt mondja, hogy ragaszkodik önhöz. Miben látszik ez?
Én azt szeretem, hogyha minden lovammal, minden tanítványom dolgozik, és ha őt odaadom, akkor utána megsértődik. Máshogy viselkedik.
Márton feleségét, Smrecsányi Veszeli Beátát képzőművészként is az ember és a ló kapcsolata érdekelte. Kutatásai középpontjába is ezt tette, melyből egy csodálatos könyv is született. Azt kérdeztem tőle, hogyan alakult a személyes kapcsolata a lovakkal?
Kislánykoromban vonzott, mint egy csomó kislányt. Szüleim kivittek egy lovardába, ott lovagolhattam. Aztán eljutottam oda, hogy képzőművészeti egyetem, és akkor az én témám a ló lett. Egyre jobban elmélyültem ugye a képzőművészeti tevékenységbe, és eljutottam egy olyan pontra, hogy nem tudok tovább fejlődni, csak hogyha szorosabb kapcsolatot kialakítok lovakkal. És elhatároztam, hogy meg szeretnék tanulni lovagolni rendesen most már, és aztán eljutottam nagyon gyorsan arra a pontra, hogy hát kell egy saját ló, mert különben nem fogom tudni megérteni, hogy mi is ez az egész. Felnőtt voltam már, mikor sikerült megvenni az első lovam. Olyan baráti kapcsolatom van szerintem a lovakkal, inkább nem is baráti, hanem inkább családtagoknak mondanám. Tehát elmélyült. Hát velük élünk. 3 gyerekünk van a férjemmel, a gyerekek után jönnek a lovak. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy ők hogy élnek egy ménesbe, hogy alakulnak a napok. Ők is nagyon érzékenyek, visszajeleznek a természet változásaira, a hold alakulására, a zajok, a fények, a hőmérsékletet, mindent megmutatnak, és hát gondoskodnunk kell róluk, tehát a mi felelősségünk a nagy. Nekünk a történelmünk és a múltunk elképzelhetetlen ló nélkül. És ez szerintem minden magyar emberben benne van, abban a magyar emberben is, aki nem lovagos, nincs lovag között, valahogy ez bennünk van, ezt tudjuk. Egy ember ló nélkül csak földön futó.
Kedves hallgatóink, 4:06 múlt 2 perccel. Bár még csak május közepe van, de fertőhomokon már kikeltek az első gólyafiókák. Szakértők szerint a madarak visszaköltözése és költése hosszú folyamat. Most azoknak a pároknak az utódai bújtak ki a tojásokból, amelyek először tértek vissza a térségbe. A riporter Rafai Emőke.
Szülői védelemben ücsörögnek a fertőhomokon kikelt gólyafiókák. A tavaszi hónapok elején visszatért madarak jellemzően március végén rakják le a tojásaikat, és átlagosan 3-4 utódot költenek ki, meséli Pellinger Attila, a Magyar Madártani Egyesület soproni csoportjának elnöke.
A gólyák hosszú vándorút után érkeznek Dél-Afrikából, Közép-Afrikából magyarországi fészkelőhelyeikre. Egy viszonylag hosszabb folyamat, amíg minden fészket elfoglalnak. A legelső fészkekbe, ahol legelőször költöttek le, ott lehettek már 1-2 napos fiókák, és aztán ahogy telik, bulik az idő, egyre több fészekben látjuk majd meg a kis fejüket a fiókáknak, aztán igazából akkor, amikor felállnak, akkor lehet majd megmondani, hogy hány kis gólya kelt ki abban az évben. Általában 3-4 fióka nevelődik fel, jobb években 5-ös fészekaljak is lehetnek, és egészen kivételesen néha 6 fiókát is felnevelnek a párok. A gólyák nem sokat teketóriáznak, hogyha kevés a táplálék, mert egyszerűen a leggyengébb fiókát kidobják, és az aztán általában nem is éli túl ezt a dolgot. Sajnos az idei év igen aszályosnak indult, ez kedvezőtlen a gólyák számára, hiszen főleg a nedves területeken, vízzel borított réteken szerzik a táplálékukat. Igaz, a szárazabb gyepekben is tudnak szöcskéket, egyenes szárnyakat fogdosni, de hát nyilván az a jó, hogyha egy csapadékos évben bőségesen találnak maguknak táplálékgyűjtésre alkalmas helyet. Az, hogy hány fiókája van a gólyapárnak, az elsősorban az adott évnek a, vagy esetleg az azt megelőző évnek a csapadék viszonyaitól is függ, hiszen az a vízmennyiség, amit most kint találunk a mélyebb fekvésű területeken, ezeknek egy jó része még az előző év őszén, illetve a téli időszakban hullott le, akár hóformájában. Hosszabb távon a gólyák állománya stabil, vagy inkább enyhén fogyatkozó tendenciát mutat. Ennek az az oka, hogy mivel nagyon hosszú a vonulás útjuk, akár 9000 kilométert is elérhet, ami oda-vissza ugye ennek a kétszerese, és hát háborús zónákon, sivatagon, tengeren át kell kelni, ez nagy mértékben apaszthatja a számukat, és hát ez tükröződik a hosszú távú trendekbe, és hát nem elhanyagolható az, hogy egyre szűkül fészkelőhelyek környékén a táplálkozásra alkalmas területeknek a kiterjedése.
Jelenleg a fiókákat még nem hagyják teljesen magukra, az egyik szülő mindig a fészekben tartózkodik, míg a másik élelmet szerez az utódoknak, azonban a későbbiekben már mindkét felnőtt gólya a táplálék szerzéssel foglalkozik majd.
A fiókák eleinte csupaszak, tehát az egyik szülő az ott marad a fészken, és nem feltétlenül csak melegíteni kell, hiszen a tűz tűző napon akár a túlhevülés is problémát jelenthet, ezért hát komplex feladata van ilyenkor a szülőpárnak, hiszen az egyiknek folyamatosan táplálékot kell gyűjteni, a másik óvja a fiókákat a fészekbe. Aztán, ahogy kitollasodnak, felállnak a fészekből, úgy már nem tudja az egyik szülő egyedül elvégezni a táplálékgyűjtést, és akkor már magukra hagyhatóak a fiókák, és hát a folyamat vége az, amikor már teljesen kitollasodtak, már tudnak repülni, csak ők még nem tudják, hogy tudnak repülni, mert a szárnyukat próbálgatják, és abban a néhány napban, ami megelőzi a kirepülést, kevesebbet is etetik őket a szülők, éhesek a fiókák, egyre motiváltabbak, hogy elhagyják a fészket, és aztán így kelnek szájra. Sajnos ebben az időszakban szoktunk találni áramütött gólyákat, amikor még bizonytalanok, és olyan helyre szállnak le, ahol nem kellene.
A szakértő szerint a fiókák száma főként a leullott csapadéktól függ, a tavalyi és az idei vízmennyiség határozza meg, mennyi élelmet találnak a szülők az etetéshez.
Madárcsicsergéstől hangos az erdő az Agostyáni Arborétumban. A különleges madárvédelmi terület, valamint a Ferenc-Majori halastavak madarászai rendhagyó programokkal készültek az elmúlt napokban a Madarak és Fák napjára. Ezzel nem csak felhívták a figyelmet a környezet és a természet védelmére, de a látogatók számos érdekességgel is megismerkedhettek. Drexler Anna összeállítása.
Ilyenkor kiszínesedik a madár, és imádja egyébként az ilyen nyitott termős helyeket, tehát fenyőbe szeret fészkelni.
Díszes nászruhába öltözött ez a hím erdei pinty, amelyiket éppen a kezében tartotta a madarász az Agostyáni Arborétumban múlt hétvégén. A különleges mikroklímájú bocsájtóvölgy és az itt élő növénytársulások számos fajnak nyújtanak kényelmes otthont. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az odúk mélyén most még rejtőzködő apró fiókák. A területen ez idáig 71 madárfaj költése és legalább 110 madárfaj megjelenése bizonyított. Bár minden évszakban kínál látnivalót, a tavasz, valamint a madarak és fák napja különösen kedves a szakemberek szívének, részletezte Mocsi Ádám arborétum vezető.
Tavasztól őszig tulajdonképpen minden hónapban van egy apropó, egy valamiféle világnap, vagy valamilyen rendezvény, ami felhívja a környezetünk, meg a természetünk védelmére és megismerésére figyelmünket. A májusi hónap a madarak és fák napjáról szól, ami egy nagyon kedves magyar vonatkozású rendezvény, régi időkre visszatekint, és itt az Agostyáni Arborétumban is szakvezetéssel, illetve egy bejárással egybekötött madárgyűrűzést fogunk tartani. Vannak ritkábbak, akár fokozottan védett, vagy Natura 2000-es jelölő madárfajok, amikre úgy mi is pályázunk, vagy hát azért dolgozunk, hogy ezek is bejöjjenek, ezek a madarak, és ami még jó lenne, hogyha a fészkelnének is, esetlegesen az általunk kihelyezett 60 odú valamelyikébe. A tavasz a legszebb időszak, azt gondolom, mindenhol már a szárazságról beszélnek, itt viszonylag még üde a klíma meg a pára, a természetvédelmi kezelését is így látjuk el, mind a fáknak a fakivágásokat is minimalizáljuk, illetve maga a fűnyírás is egy nagyon finom beavatkozással csak, tehát nem vágunk füvet több okból sem, egyrészt védi a talajt, biztosít egy minimális párát, illetve még a virágzó növényeket hagyjuk kibontakozni, illetve az ehhez kötődő ízeltlábúak, rovarok, amiknek a táplálkozásához feltétlenül szükséges.
A völgy adottságait Eszterházi Móricz fedezte fel, a szlavontölgyek és az európai vörösfenyők még az ő idejéből származnak. Ha nem is utazunk ilyen történelmi távlatokba, néhány kilométerre innen már Naszály határában is akad egy nagy múltú madár megfigyelő terület. A Ferenc-Majori halastavak környékére a jeles nap apropóján gyermekek százai érkeznek ilyenkor, emelte ki Csonka Péter, a Dunaipoly Nemzeti Park tájegységvezetője.
Ez azt jelenti, hogy madárgyűrűzés, madármegfigyelés és játszóházas foglalkozással várjuk ide az érdeklődőket. Háromszor egy órát biztosítunk, aki akar, az maradhat hosszabb ideig is, mert lehetőség az adott a területen, és az azért nagyon jó, mert egy 36 éve működő madárgyűrűző állomáson vagyunk, globális jelentőségű vizes élőhelyen, ahol testközelbe és kézközelbe vannak a madarak, tehát nem kell nagy távolságokat megtennünk. A gyűrűzés során folyamatosan tudjuk a gyerekeknek, a fiataloknak megmutatni a természeti értékeket, úgyhogy ezeken a napokon jellemzően olyan 150-200 gyerek fordul meg körünkben. Májusi hónap, ez már a költési időszaka a madaraknak, a legtöbb madár vagy még tojássorkon ül, kotlanak, vagy pedig kisfiókákat nevelnek, kivéve talán a nyári ludak, akiknél már lehet látni úszó fiatalokat az öregek mellett, a szülők mellett, de ettől függetlenül május 10-e környékétől már mindenki itt van, tehát telelő területről visszaérkeztek a késői vonuló madarak is, például a sárgarigó, gyurgyalag, karvajposzáta kertigeze. Ők is itt vannak, egy nagyon változatos, akár egy jó madarásznap alkalmával egy 80-90-100 madárfajt is lehet itt látni az érdeklődő. Legyen az gyerek, legyen az felnőtt, legyen az szépkorú. Tehát ennél közelebb nem lehet kerülni a madarakhoz.
Az elmúlt évek egyre gyakoribb és hosszabb aszályos időszakai komoly kihívás elé állítják Magyarország erdejét és az ott élő növény- és állatvilágot. A csapadék hiány miatt a talaj kiszárad, a fák gyökerei nehezebben jutnak vízhez, így az erdők ellenálló képessége is jelentősen csökken. A levelek idő előtt elsárgulnak, lehullanak, a legyengült fák pedig könnyebben válnak kártevők és betegségek áldozatává. A kialakult helyzetről Gárdonyi Eszter készített összeállítást.
Az aszály az erdei növényzet egész szerkezetét is átalakíthatja, sok lágyszárú növény és moha eltűnhet a szárazabb területekről, miközben az invazív, szárazságtűrő fajok könnyebben terjednek. A vízhiány miatt a csemeték is nehezebben maradnak életben, így az erdők természetes megújulása is veszélybe kerülhet, magyarázza Bene Zsolt, a Kisalföldi Erdőgazdaság ZRT kommunikációs referense.
Sajnos azt lehet mondani, hogy nem túl szerencsés évben vagyunk, így a csapadék mennyisége szempontjából. Ha most itt körülnézünk, azt látjuk, hogy minden üde zöld és szép, viszont azt látjuk, hogy a téli csapadékkészletek azok csak részben teltek fel, nem sikerült pótolni az ősszel elmaradott csapadékot sem. Most meg azt látjuk, hogy gyakorlatilag a tavasz az csapadékmentes volt, néhány millimétertől eltekintve gyakorlatilag szárazság van. Ugye amit most látunk, az még a téli csapadéknak az eredménye, abból töltekeznek a fák, viszont azt várjuk sajnos, hogy ez a későbbiekben változni fog ez a helyzet, jelentősen fog romlani, hogyha nem érkezik számottevő csapadék. Az erdősítéseinket fogja elsősorban ez érinteni, aszálykárokkal számolunk, mint minden évben egyébként, de ennek most idén úgy tűnik, hogy nagyobb lesz a súlya.
A hőség és a vízhiány miatt csökken a táplálék mennyisége is, kevesebb a rovar, a bogyó, a gomba és a friss hajtás. Ez különösen érzékenyen érintheti a madarakat, tette hozzá Bene Zsolt.
A fészkelő madaraknál, amit egyrészt a szülők a fészekre hordanak, a fiókáknak, ugye rovartáplálék, annak azért egy jelentős része nedvesség, tehát valamilyen szinten a fiókák folyadékigényét azt tudja pótolni, de például a fecskék esetében ők ugye sárból építik a fészkeiket, és amikor nincsen olyan vízállás, ahol ezt a sarat össze tudják gyűjteni, akkor az a fészkelés sikerességét is tudja akár befolyásolni negatívan. Egyébként így erdőgazdaság szinten, ahol problémát jelent az aszályot, szoktunk vizet pótolni a nagy vadfajok számára is, ami aztán nyilván a madarak számára is hasznosul. Akár lajtos kocsival hordunk ki vizet a dagonyákba, illetve a kirándulók találkozhatnak itt-ott ilyen napelemes kutakkal. Ezekkel próbálunk valamennyi vizet juttatni a vadnak, illetve hát ezen keresztül a madaraknak is nyilván.
A referens kiemelte, a tartós szárazság a nagy vadakat is érintheti az ország egyes területein, hiszen például a gímszarvas, az őz vagy a vaddisznó különösen érzékenyen reagálnak az aszályra, ugyanis a vízlelőhelyek kiszáradása miatt egyre nagyobb területeket kell bejárniuk az ivóvízért. Ugyanakkor a szárazság miatt kevesebb a friss hajtás, a lágyszárú növény és az erdei termés, így a táplálék mennyisége és minősége is romolhat, ezért ezekre a tényezőkre kiemelt figyelmet kell fordítani a szakembereknek.
Őket is megviseli, nyilván ők könnyebb helyzetben vannak, hiszen jobban megtalálják a vízforrásokat. Itt a mi tájegységünkben azért erre még van lehetőségük, ahol pedig vízhiány van, ott ezt igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten pótolni. Egyelőre meg tudunk birkózni vele, reméljük, hogy nem romlik jelentősebben ez a helyzet.
Az aszályos időszakban egyre több önkéntes természetvédő közösség helyez ki vízzel teli tálakat, dézsákat vagy kisebb itatókat az erdők szélén, illetve a külterületeken, ami ugyan segíthet, de csak akkor, ha a tárolókban lévő vizet folyamatosan feltöltik és cserélik a természetbarátok, hangsúlyozta Bene Zsolt.
Nagyon jó kezdeményezés az, hogyha valaki tesz ki a madarak számára egy kis vizet, viszont arra nagyon ügyelni kell, hogy ezt rendszeresen cserélni szükséges, hiszen hogyha utána nézünk, a botulizmus nevű betegségnek az egy nagyon-nagyon veszélyes kór, és az állott vízben ez a fajta betegség ki tud alakulni, hogyha ezt a madarak felveszik, abból sajnos akár súlyos következmények is kialakulhatnak, mindenféle jó szándék ellenére.
Mávinfo.
Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak, a vonalban Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A Dunántúlon átvonuló viharos időjárás miatt megsérült a felső vezeték a dél-balatoni vonalon, valamint a Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes vonal egy szakaszán. Pótlóbuszok szállítják az utasokat Balaton-Szentgyörgy és Fonyód, valamint Csurgó és Somogyszob között. Mindkét vonalon hosszabb eljutási időre, késésekre és kimaradó vonatokra is kell számítani a reggeli órákban. A 60 Szolnok vonalon biztosító berendezési hiba miatt lelassult a közlekedés egy szakaszon, az S820-as vonatok menetideje akár 15-30 perccel is meghosszabbodhat a helyreállításig. A Szentesről 5 óra 29-kor Orosházán át Nagyszénásra induló vonat helyett pótlóbusz szállítja az utasokat. Az ország többi vonalán jelenleg zavartalan a reggeli forgalom. Előrejelzem, hogy pályakarbantartás miatt holnaptól május 28-áig Vésztő és Szeghalom között, május 15-től 22-ig Diós Jenő és Balassa gyarmat között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Javasoljuk, utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen! 17:30, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Gergács Anikó. Milliárdokra becsülik a fagykárt a szőlőkben, van olyan ültetvény, ahol nem lesz mit szüretelni idén. Az Alföldön a több mint 23 ezer hektár szőlő csak nem 80%-án, 100%-os tavaszi fagykár keletkezett. Részletekkel 6 óra előtt jelentkezünk, most jönnek a hírek, a stúdióban Szlotta Judit.
Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Az új kormány a tervek szerint ma délután megalakul. Szakmai egyeztetést és a piaci torzulásokat okozó átmeneti szabályozás lezárását sürgeti a vidéki ellátásbiztonság és a tisztességes piaci verseny megőrzése érdekében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. A leendő Tisza kormányhoz írt nyílt levelük szerint a független kutak jelenleg veszteséget finanszíroznak, miközben a beígért támogatások nem érkeztek meg. Megkezdődött az azbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oládi város részében. A polgármester szerint a végleges megoldás az aszfaltozás lesz, amelyhez kormányzati forrást fognak igényelni. Őrizetbe vett egy volt országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. Az ügyészség szerint több mint 14 millió forintos kár érte az országgyűlés hivatalát. A Telex úgy tudja, hogy az érintett volt képviselő a fideszes Bóna Zoltán. 41 alkotás látható a holnap kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr emlékét őrző mustrán régi filmeket is levetítenek, a díjkiosztót vasárnap tartják. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíját, a Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Este inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben és zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő. A híradást Illés Anna készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést. Gergács Anikó mondja el.
Budapesten élénk nyugati szél fúj, 14 fokot mértek. Győrött és Mosonmagyaróváron 13, Sopronban és Szombathelyen 12 fok van. Pápán gyenge délnyugati szél fúj, 13 fokot mértek. Veszprémben 11, Székesfehérváron 13, Szentgotthárdon és Zalaegerszegen 11, Keszthelyen és Nagykanizsán 12, Kaposváron pedig 13 fok van. Siófokon mérsékelt délnyugati szél fúj, 13 fokot mértek. Pécsett, Pakson és Baján 12, Kecskeméten 14, Egerben 12, Széchenyben és Miskolcon 13 fok van. Szolnokon élénk délnyugati szél fúj, 15 fokot mértek. Karcagon és Debrecenben, valamint Nyíregyházán 14, Záhonyban 12, Szegeden 14, Békéscsabán 15 fok van. Kékestetőn élénk délnyugati szél fúj, ott 7 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 4:06. Most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Egyre nagyobb tért hódítanak az ősgabonák. Nemrég piacra került az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet és az első pesti malom, közös biotönke tájfajta lisztje.
Két partnerünk, gazdánk Tóth András és Földi Mihály, ők termelték meg ezt a tönke tájfajtát, amiből az első pesti malom őrölt lisztet is. Nekünk ez mindig egy nagy öröm, mert akkor a kutatásaink eredménye el tud jutni egészen az emberekig, az asztalig.
Fél hat után jövünk a részletekkel. Milliárdokra becsülik a fagykárt a szőlőkben, van olyan ültetvény, ahol nem lesz mit szüretelni idén.
Májusban ilyen fagyot még nem láttunk. Nem volt az éjszakhoz képest előre a szőlő, normál időszakban volt, de hát már minden szinte ki volt fakadva. Hihetetlen rossz látvány, ezek az elfagyott ültetvények, egy-két fajta tud majd, ezekre rávódna a többi még nem, hát a kár a gazdáknak az brutális.
A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A szép pázsit odafigyelést és gondozást igényel, ám nem mindegy, mikor nyírjuk, mikor öntözzük, és az sem mindegy, mivel tápláljuk a zöld területet. De mire érdemes odafigyelni a pázsit gondozása során? Most jön Bozsik gazda rovata.
Egy kis sarokba húzottunk Márkus Kitti kertjébe itt Óbudán. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy levágták, itt már hozza a kis virágait, tehát ebből lehetne fűmagot fogni, ez egy kis kedves aranyos fű.
Igen, ez nagyon szép, de hát én ahhoz nem értek, hogy most ezt várjam meg, ne vágjam addig le a füvet, hogy ez beérjen.
Persze, mondjuk ez sajnos kevés.
Abban is tanástalan vagyok, hogy a fűnyírásnál érdemes-e használni a kosarat, a
fűgyűjtőkosarat?
Fűgyűjtőkosarat, igen, vagy pedig hagyja, hogy szétdobálja a fűnyíró a nyesedéket, és akkor ez mint egy védelmet ad, hogy ki ne száradjon a frissen kelt fű. Nem tudom, hogy melyik jobb.
Az ember mind a kettőt olvashatja az interneten is, és a szakirodalomban is, de más-más meggondolással, más-más logikával. Friss fűnél azért javasolják azt, hogy használjunk fűgyűjtőkosarat, és ott még ne mulcsozzuk. Tehát igen, akkor kezdjük el esetleg mulcsozni, és a mulcsozáshoz pedig használjunk akkor kimondottan nitrogén adagolást, mert a fűnyesedék elbomlásához, illetve minden szerves anyag elbomlásához, csak úgy, mint a komposztálásnál is, nitrogén kell. De hát ha nincsen plusz nitrogén ahhoz, hogy a levágott fűnyesedék bomlását elősegítsük, akkor elvonja a talajból, és akkor a fű kezd, ha szabad így mondanom, éhezni. Nem lesz neki elég nitrogén, hiszen a nitrogén nagyon fontos, a legfontosabb növekedést szolgáló tápelem.
Tehát akkor, hogyha úgy nyírok majd füvet, esetleg később, amikor már jól megerősödött ez az új vetés, hogy hagyom szétszorodni a nyesedéket, akkor esetleg ajánlatos egy kis műtrágyával megszórni?
Igen.
És akkor utána be is kell locsolni, vagy elég az a nedvesség, amit maga a nyesedék tartalmaz?
Hogyha kézzel szórjuk, és nem egyenletesen, akkor ilyen tigriscsikossá válhat sajnos. Tehát ez is ugye sokakat aztán az őrületbe kerget, mert a világos zöldebb és a sötét zöldebb foltok, csíkok váltogatják egymást. Ezért javasolják azt, hogy ha vízben feloldható a műtrágya, akkor egyenletesen locsoljuk ki, feloldva. Igen. Mondjuk akár egy ilyen kisebb területen egy-egy locsolókannába, és akkor szépen egyenletesen, hogyha kiutatjuk a feloldott nitrogént, akkor egyenletesen zöld lesz.
Ez mindjárt a nyesedékre rá, igen, a fűnyírás után?
Igen, azonnal.
Jó. Például a ribizli, azt tudom, hogy elég magasan terjednek a gyökerei, hogy arra érdemes-e ráteríteni a frissen vágott fűnyesedéket? Esetleg így, ahogy beszéltünk róla, egy kis műtrágyával gazdagítva.
Azt gondolom, hogy előnyös, mert nem szárad ki. Tehát ott nagyon fontos az, hogy a gyökérzete ne száradjon ki. Nem is füvesítik ezért a ribizketáblákat, mert konkurencia.
Elvonják, igen, magasan tartózkodó gyökerektől elvonják a nedvességet, gondolom, a nyomok.
Igen, tehát hogy a fű gyökérzónája és a ribiszke gyökérzónája gyakorlatilag egybeesik, uh-huh, tehát ez így nem szerencsés, de mondjuk például itt látom, hogy almafa 40-60 cm-es zónában van legmagasabban a gyökerük, a fű pedig körülbelül felső 20 cm, tehát ott nem zavarják
tehát
egymást.
Tehát ott nem találkoznak.
Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit. Éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszáma 061 328 73 00. Most pedig zöldebben rovatunkkal folytatjuk műsorunkat. Piacra került az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet és az első pesti malom közös biotönke tájfajta lisztje. Bár az ősgabonák sok helyen kiszorultak a termőföldekről, ám a klímaváltozás miatt nem kizárt, hogy egyre többen fordulnak majd ismét ezek felé a növények felé. Az biztos, hogy vannak olyan ősgabonák, amelyekből egyre több helyen készül már kenyér és pékáru. Drexler Dórát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet igazgatóját Kolik Bence kérdezte.
Itt vagyok az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben Drexler Dórával. Beszéljünk erről a lisztről, az első pesti malommal.
Igen, ez nagy öröm számunkra. Nagyon régóta, hát 2015 óta dolgozunk az ősgabonákkal, különböző tájfajtáikkal. Ezek ugye kiszorultak a köztermesztésből, gyakorlatilag génbankok őrizték meg őket. Több hátulütőjük is van, bejvások, és nem olyan nagy a termés hozamuk. Viszont a mai világban van számos olyan előnyük, ami miatt érdemes lehet velük foglalkozni. Ilyen például a kiváló betegség ellenállósága legtöbbnek, a gyomfolytó képesség, a nehezebb, szárazabb körülmények, rosszabb termőhelyek közötti termeszthetőség, és hát nem utolsó sorban a beltartalom, tehát magas fehérjetartalom, élelmi rosttartalom, és az ízük, tehát különlegesek. Emiatt vizsgáltuk, és már számos publikáció és gyakorlati leírás gazdáknak készült ezekről a génbanki tételekről, ami tényleg meglepetés volt számunkra is, hogy ennyire jól termeszthető itthon is, hiszen különböző génbankokból kaptuk eredetileg az anyagokat, nem is volt biztos, hogy fagytűrőek, hogy egyáltalán szeretik nálunk, de a változatosságuknak köszönhetően nagyon gyorsan tudtak adaptálódni itt a különböző termőhelyi viszonyokhoz. Ahogy szaporítottuk fel az anyagot is, voltak gazdálkodók, akik tényleg megszerették ezeket a növényeket. Nekem a tönke a kedvencem a kinézete miatt is, mert annyira gyönyörű kalászai vannak, hogy jó ránézni is. A két partnerünk, gazdánk Tóth András és Földi Mihály, ők termelték meg ezt a tönke tájfajtát, amiből az első pesti malomőrölt lisztet is. Nekünk ez mindig egy nagy öröm, mert akkor a kutatásaink eredménye el tud jutni egészen az emberekig, az asztalig. Nagyon-nagyon örömteli mindig, mikor kapunk visszajelzéseket, hogy milyen kenyeret sütöttek belőle, hogy mennyire jónak találták, hogy egyáltalán milyen érdekesnek ezt a terméket.
Ezek az ősgabonák mindig nagyon érdekesek, mert olyanok, mint a kecskék, hogy borzasztóan igénytelenek, de tényleg bárhol megélnek. Azt gondolom, hogy érti mindenki, hogy miért annyira fontosak ezek a kutatások, és hogy miért érdemes ilyen rezisztens és igénytelen növényeket kutatni. Mikor változtak meg ennyire a termőföldjeink?
Az 50-es, 60-as évekre datálnám körülbelül, amikor tényleg az iparszerű nagyüzemi gazdálkodás beindult, és mivel jó mezőgazdasági adottságú területeink vannak, ezért kiszorultak azok a kevésbé produktív, vagy kevésbé termőképes, nem annyira gépesítésre optimalizált növények. Egyébként pedig ezek nagyon ősi fajok, tehát a tönkét Egyiptomban, az ókori Egyiptomban azt kiterjedtem. A durumnak nagyon közeli rokona, a durum az ugye már nem fejvásgabona, ez egy természetes mutáció volt, amikor a durumot felfedezték, idézőjelben, és akkor sokkal jobbnak találták, mert nem kellett hántolni, és átváltottak inkább a durumbúzára már akkor. A hegyvidéki területeken, tehát Erdélyben, Kárpátokban, az Alpokban, Svájcban, tehát ahol kevésbé volt mezőgazdaságra jó a termőterület, ott maradtak inkább fönn ezek az ősi gabonák, ezért is kaptuk például a svájci Pro Speciarára génbankból egyes tételeket, de persze Tápiószelei génbanktól is tudtunk kikérni és vizsgálni.
Ismét nagy sikerrel rendezték meg a zalaegerszegi helyi termékpiacon a Palánta Fesztivált. Az a tudás, ami nagyanyáinknak természetes volt, ma már több generációnak újdonság, olyan, amit tanulni kell. Ebben is segítenek a program szervezői, a rendezvényen ugyanis nem csak palántákat lehetett vásárolni, hanem tanácsokat is lehetett kérni a termesztéssel kapcsolatban. Varga Tünde összeállítása.
Kocsis kertészet, Zalaeger, szögvezető tulajdonosa lennék. A kertészetünk az negyedik generációs kertészet, még édesanyámnak az édesanyja kezdte.
Hát akkor önnek nem volt más választása.
Igazából az egészségügyi végzettségemet, pályafutásomat hagytam ott, egy szerelem munka volt, de mindig ez volt a főállásom.
És ezt mind itt árusítják a piacon?
Zalaegerszegi piacon, Körbendi piacon, illetve Vasvári piacon értékesítünk.
Akkor van viszonyítási alapja, hogy többen vesznek palántát, vagy nem?
A Covid időszakában mindenki otthon volt, és nem tudott magában mit kezdeni. Hát és ennek ez egy jó időszak volt, úgymond, de nekünk már mindenki rájött arra, hogy mekkora különbségek vannak a saját maguk előállított zöldségek, illetve a boltban megvásárolt zöldségek között.
Ennyi palántát el lehet a piacokon adni?
Nekünk igazából van egy mottónk, hogy nálunk a vevő hozza a vevőt. A szomszéd hozza a szomszédot, és a szomszédnek is van egy szomszédja. Nagyon sok helyre eljutunk. Nem mindegy, hogy milyen palántát vásárol az ember. Hogyha pár száz forintot is, igaz, egy palántáért kiadunk, az legyen minőségi.
Negyedik alkalommal rendezték meg a Palánta Fesztivált Zalaegerszegen. Talán az első alkalommal még nem is gondolta volna senki, hogy ilyen sikeres rendezvénye lesz ez a Göcsei Tudásközpontnak. Sümegéné Horváth Anita, a Göcsei Tudásközpont zalaegerszegi helyi termékpiac munkatársa.
Beváltotta a hozzáfűzött reményeket, olyannyira, hogy most már érdeklődnek, mert ez a rendezvény nem csak palánta beszerzési forrás, hanem szakmai tanácsokat is kapnak hozzá a vásárlók, az érdeklődők. Minden évben próbálunk olyan előadókat hívni, akik a gyakorlatban is végzik ezt a tevékenységet. Ők inkább kistermelők, őstermelők, akik saját maguk állítják elő a palántákat, utána termelnek is, akik közelebb vannak, ők megárusítanak is itt a helyi termékpiacon, tehát azért hitelesek is, mivel helybeniek, és ők végig is viszik a folyamatot, és megvan hozzá a tudásuk.
Régen ugye visszaemlékezünk az én gyerekkoromra is, hát minden faluban volt kiskert, sőt városban is, a családi házas övezetekben, minden kertben volt palánta, és mindenki a maga zöldségét nagyjából azért megtermesztette. Ez a tudás, ami ehhez kellett, és akkor teljesen természetes volt, ez ma még megvan, vagy már tanítani kell egy generációnak?
Tanítani kell sajnos, mert már úgy nőttek föl 2-3 generációval ezelőtt, hogy beköltöztek a városra, illetve a falvakban is elindult, hogy nem kiskertet tartottak fönn, a telkeket nem művelték meg, hanem befüvesítették, mert hogy bejártak a városba dolgozni, itt megvették a zöldséget, gyümölcsöt, az átkerteket elhagyták. Ezekkel sok gond van. Időt kell rá fordítani, és nem mindegy, hogy mikor megy ki az ember megtenni az egyes munkákat, és elmaradt a tudás. Már nem öröklődött, már nem adták tovább, bizony ezt most újra kell tanulni.
De legalább van, aki újra akarja tanulni, mert a negyedik alkalommal rendezik meg a fesztivált, ami mutatja, hogy van rá igény.
Így van, abszolút ez a tapasztalat, hogy egyre nagyobb igény van rá. Nem csak kiskertekben termesztik már a zöldségeket, tehát nem csak a családi házzal rendelkezők foglalkoznak ezzel, hanem azok is, akiknek van egy kicsi erkélyük, egy kis balkonjuk, vagy akár azt mondom, hogy az ablakpárkányra raknak ki edénybe kicsi palántákat, mert a fűszernövényeket, aztán az alapvető zöldségféléket, paprikát, paradicsomot meg lehet termelni így is. Itt a Palánta Fesztiválon azért hívunk olyan résztvevőket, akik ilyesmikkel foglalkoznak, tehát speciális termesztési módokat tudnak ajánlani, bemutatni, segítséget nyújtani, mint a balkonkertészet, aztán a mikrozöldségek tudnak olyan segítséget nyújtani a különböző helyekre, milyen fajta palánta való, nem mindegy, hogy egy magas növésű, úszós fajta, vagy éppen egy alacsonyabb, mikori érésű, sok napsütés van ott, és mégben is tudunk segítséget adni.
Sokan szoktak jönni?
Igen. Jönnek az idősebbek, akik már a megszokott kis palántájukat keresik, aztán jönnek a középkorúak, akik már megpróbálták és bejött nekik, és fiatalok is egyre többen keresik. Egy kutatás is volt itt egyébként, amiben az jött ki, hogy a Z-generációnak már nagyon fontos az, hogy megnézze, mit eszik, az honnan való, fenntartható-e az a folyamat, környezettudatosak, ők meg ezért keresik, hogy igenis tudni akarják, hogy mit esznek, és próbálkoznak.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
3:46 múlt 3 perccel. Olyan, mintha ősz lenne, mondja a borász, ugyanis amerre a szemen lát, fekete tőkék vannak mindenhol. Május 1-ére virradóan elfagyott 20 000 hektárnyi szőlő a Dunatisza közén. A bajt tetézi az aszály, a szőlészek segítségre várnak. De hogy pontosan mely vidéket érte a drasztikus hajnali fagy, azt Nagy Margit kérdezte Fritman Jánostól, a Kunsági Borvidék és Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökétől.
Ez a Csongrád, Kunság és a hajósi borvidék nagyobb része. Egy-egy szórvány terület van, ami kimaradt. Nem is értjük, hogy miért. Szállított fagy volt, nem talajmenti. Sok helyen a fiatal ültetések, amik nyilván szoktak először elfagyni, nem is értek ár őket.
Hány fok volt, hogy ilyen mértékű kárt okozott a fagy?
Ez ment a 2-től a 7 fokig. Májusban ilyen fagyot még nem láttunk. Nem volt az északhoz képest előre a szőlő. Normál időszakban volt, de hát már minden szint ki volt fakadva. Hihetetlen rossz látvány ezek az elfagyott ültetvények. Egy-két fajta tud majd ezzel rávódna, többi még nem. Hát a kár a gazdáknak az brutális.
Tázlár felől érkeztem Solt-Vadkertre, és azt láttam, hogy szinte le vannak feketedve az ültetvények. Ez az igen. A látvány, amiről beszél?
Ez, igen, ez az a fagy. Olyan, mint hogy ősz lenne.
Hány gazdálkodót, szőlős gazdát érint ez?
Ó, hát ezt megmondom, szintén nem tudom, 3 borvidéken mennyi a szőlős gazda, de sok ezret. Hát azt tudni kell, hogy a gazdaság egyik legnagyobb foglalkoztatója a szőlő terület. Óriási gond lenne, hogyha olyan kár érné a gazdákat, egy sok gazdát, aki nem tudná folytatni a gazdálkodást. Kíváncsiak leszünk, hogy mi lesz ennek a folytatása, mert hát most itt van a fitoplazma. Nagyon nehéz lesz rávenni majd a gazdákat, hogy permetelni kell ellenük, kötelező, és kiadás lesz rá, úgyhogy próbáljuk szervezni az életünket. A gazdák nagy része nagyon rossz helyzetbe került.
A magyar bortermelésben miféle kiesést okoz, mert ugye, hogyha nincs szőlő, nem tudnak bort előállítani.
Igen, itt vannak a legnagyobb forgalmazó borászatok. A világpiacon most épp ezekre a borokra volt jobban igény az utóbbi pár évben. Mondhatnánk azt, hogy az ország szőlőtermelésének 40-50%-a van itt ebben a régióban. A borforgalma még közel 60, mert ide kerülnek más borvidékre is a szőlők, úgyhogy nagy baj lenne, ha a piacot elveszítenék.
És ennek a 40%-nak hány százaléka fogyott akkor el?
Ennek a 40%-nak szinte 80-90%-ában van fagykár. Mondhatnám, hogy 80%-a durván el is fagyott ennek a 40%-ában.
Ön azt mondja, hogy megpróbálják szervezni az életüket, megpróbálnak valamit tenni. Mit lehet ilyenkor tenni egyáltalán? Főleg úgy, hogy közben jön egy betegség is.
Igen, még nem tudtunk még az új kormánnyal beszélni, hát valószínű segítséget kell kérnünk a gazdáknak, és át kell gondolni, hogy is lesz továbbiakban borforgalmazás. Az exportpiacokat nem fogják tudni kielégíteni. A családnak meg kellene élni, akinek nincs tartalékja, az valamilyen támogatást kell, hogy kapjon. Azt akarjuk, hogy megmaradjon, mint termelő, és nem csak a szőlőről van szó, de szőlő az a kultúra, amit muszáj ugyanúgy művelni, mint előtte. Vagyis több munka van vele, mint előtte, vagyis most a fitoplazma miatt jóval többet kell, mint bármikor eddig foglalkozni.
Mondta, hogy az exportot nem fogják tudni kielégíteni, hová szállítottak?
Környékbeli országokba, palackos formában, Angliába, még Franciaországba szálltanak valamennyi mennyiséget.
És ezek a homokiberakot keresettek?
Mindenhova el lehet adni. Az kóstolással nem veszik észre az emberek, hogy most homokit iszik vagy nem. Ma pont ennek a borvidéknek óriási szerencséje, szokták mondani, ez a 21. század borvidéke, pont ezek a borokat isszák legszívesebben az emberek. Gyümölcsös, könnyű, jólivású borok, azért is adhatók el ilyen könnyen.
Korábban is kaptak a gazdálkodók fagykár esetén támogatást, illetve kárenyhítést. Az, ami elfagyott, az, ami kár keletkezett, annak milyen része kompenzálódik majd?
A töredéke. A szőlős gazdáknak nem volt jó ez a támogatási forma.
De van egy biztosítás is.
A kárenyhítés alapban, amit beszéltünk pénzt, abban a szőlő ágazat mindig befizető. Nem tud kivenni pénzt, mert ugyebár nem egy helyen vannak az ültetvényeik, és valamelyik mindig megmaradt nekik. Most van az, hogy mindent letarolt. Ilyen azért nem volt. Úgyhogy nagyon minimális szőlőtermelő kapott kárenyhítés alapból, hogy valószínű valami más formára kell gondoskodni.
Vannak-e már konkrét javaslataik az új agrártárcának, hogy mit lehetne tenni például a szőlős gazdák korrekt kárenyhítése szempontjából?
Már nyugodtan vehetjük katasztrófa sújtotta övezetnek, de ilyen kárt még nem látott, mondom, tényleg senki. Unióban van erre alap, hát bízom benne, hogy hozzá lehet majd férni. Vagy a kormánytól kell kérni, nem tudjuk, mennyi pénz lesz rá, de biztos, hogy kell segítségbe, különben itt óriási katasztrófa lesz családok számára.
Ahogy az iménti riportban is hallhatták, a május elsőjei fagy komoly károkat okozott a Duna-Tisza közén. A fagy azonban az ország más részein, például Eger térségében is károkat okozott. A mértékét milliárdokra becsülik a szőlőkben. Van olyan ültetvény, ahol nem lesz mit szüretelni idén. Becslések szerint például a több mint 23 ezer hektár alföldi szőlő csak nem 80%-án 100%-os tavaszi fagykár keletkezett. A riporter Külisi Csenge.
Egyértelmű jelei vannak, hiszen lefeketedik az összes fiatal hajtásfürt kezdemény.
Mutatja a feketére fagyott szőlőleveleket Tarsó József-egri hegybíró.
Ez óriási tragédia egy gazdának. Ugye azért is jelenthetett ekkora problémát ez a szállított fagy, ami ellen egyébként védekezni nagyon nem is lehet, mert még erősebb volt a kipárógás azáltal, hogy főleg az alföldi részen a felső 15-20 centi az teljesen száraz, mintha augusztusi időszak lenne. Talán, ha szerencsénk itt a hegyvidéki részen, hogy a hármas út környékén, tehát a nagy lapos terület tetejénél valahogy így megállt ez a szállított fagy. Ugye nyilván ilyenkor az alvórügyekből esetleg hajthat ki, de vannak olyan részek, ahol nagyon komoly kár lett. Ugye a szőlő termés az két évben alakul ki, tehát itt azért hatással lesz majd itt a következő évi termésre is, hiszen az ügydifferenciálódás az azért az idén történik, és hát jövőre sem lesz várhatóan olyan mennyiségű szőlőtermés, nem miatt, mert nem fog ez a folyamat szépen lezajlani, hanem megakad egy darabig a szőlőtermesztés. Ez a május, ez arról szól, hogy erősödik a szőlő. Nagyon nem mindegy, hogy hogy fordulunk rá a nyári időszakra. Ugye szoktuk mondani, hogy a májusi eső aranyat ér, hiszen a felső 50 centi esetében gyakorlatilag már nem nagyon van nedvesség. Az új telepítéseket bizony, aki nem locsolja, bizony nagy bajok lehetnek. Elképzelhető, hogy gyakorlatilag nem fog megfakadni, vagy erősen hiányos lesz az az ültetvény.
Az elmúlt napok fagyos időjárása a szőlőterületek csak nem felében okozott kárt. Ez a magyar szőlő és borágazatban legalább 30 milliárd forintos közvetlen termelési értékkiesést okozhat, mondja Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnöke.
Az ország szinte minden területén voltak fagykárok, de szerencsére a Dunabor régiót, tehát az Alföld, Hajósbaja, Csongrádi borvidéket kivéve csak kis területeket és jóval kisebb mértékben érintett a fagykár.
Ez mit jelent, hogy mekkora a fagykár mértéke?
A jelenlegi összesítés közel 20 ezer hektár, tehát 19.847 és fél hektárt mértek fel fagykár tekintetében a hegyközségek. Ez az ország termőszőlő területének 40% fölötti része. Hatalmas terméskiesés várható sajnos. A szőlő egyébként egy csodálatos növény, és képes regenerálni magát, viszont az, hogy termést hoz-e vagy nem, az nagyon fajta függő, és természetesen teljes mennyiségű termésről már nem beszélhetünk. Vannak olyan fajták, például a Kunságban a Bianca, amelyik a mellékrügyekről is képes egy 30-40%-os termésmennyiség hozására ideális esetben. Itt ugye azért jóval apróbb fürtökről, kevesebb fürtről beszélhetünk, illetve amely szőlőtőkék esetleg annyira megfagytak, hogy alsó hajtásokról hajtanak ki, ott pedig ennek a kis mennyiségű termésnek a gépi betakaríthatósága is problematikus, tehát itt sem biztos, hogy tudnak a termelők termést betakarítani, de vannak olyan fajták sajnos, amelyek a mellékrügyekben fürtöket nem tartalmaznak, tehát ők túl fogják élni az esztendőt, de azon túl, hogy a termelőknek művelni kell őket, a lombon kívül termés sajnos nem várható rajtuk. Ilyen mértékű fagykát még országos szinten sosem tapasztaltunk. Mindenképpen mutatja ez is, hogy az időjárásunk egyre szélsőségesebb, hiszen nem csak az évről évre jelentkező a fáj, hanem a tavaszi fagyok is egyre gyakrabban sújtják az ágazatot. Ez egyelőre, én úgy gondolom, hogy a felbecsülhetetlen és beláthatatlan következményekkel van az ágazatra. Nyilván minden szereplő megpróbálja majd a maga módján a megoldásokat, a túlélési lehetőségeket keresni, de biztos, hogy szükség lesz majd állami beavatkozásra a nemzeti vagy európai uniós forrásból.
Lehet olyan gazda, aki emiatt abba hagyja?
Az ágazat évek óta óriási gondban van. A szőlőtermés felvásárlási ára újra alacsony, de nyilván ez összefügg egyrészt a borfogyasztás mennyiségével, másrészt pedig a bor értékesítés során elérhető átlagárak is nagyon alacsonyak. Többen már enélkül a fagy helyzet nélkül is azon gondolkodtak, hogy bizony ők ki fogják vágni. Ez azzal fog járni, hogy nagyon le fog csökkenni a szőlőterület Magyarországon.
Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szöllős Éva és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is. Köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek, legyen szép napjuk. Gergely Anikót hallották.